A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvérek fennállva a 184. éneket. A 184. énekünk így kezdődik: Krisztus áltatlan bárány, ki miértünk meghaltál. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, áldunk téged azért, hogy amikor Istennek formájában voltál, nem tekintetted zsákmánynak, hogy Istennel vagy egyenlő, hanem magadat megaláztad, szolgai formát vettél föl, emberekhez hasonlóvá lettél, és engedelmes voltál halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Dicsőítünk, Urunk, mert a te halálod utat nyitott nekünk az életre. Valljuk mi is, hogy nincsen senkiben nagyobb szeretet annál, mintha valaki életét adja az ő barátaiért. És te az életedet adtad értünk. Köszönjük ezt neked. Kérünk, segíts most elcsendesedni, bensőleg is igazán, akár honnan jövünk, akár mi zakatol bennünk, akár mi vár még ránk. Szeretnénk most a te keresztedre nézni, téged jobban megérteni. Kérünk, hogy te magad magyarázd itt nekünk most az írásokat, hogy hadd értsük meg, hogy így kellett a Krisztusnak szenvednie, és bemennie az ő dicsőségébe. És miközben te írást magyarázol nekünk a te szent lelked által, kérünk, hogy támasz hitet is bennünk, hogy tudjuk a hallottakat hittel párosítani, hogy ne hiába legyünk itt, hogy az élet indulhasson el, vagy erősödhessék meg bennünk a te igéd nyomán. Tudjuk, Urunk, mert a te igéd világosan mondja, hogy a te keresztedről való beszéd sokaknak bolondság, másoknak botránkozás, de azoknak, akik megtartatnak, Istennek hatalma és Istennek ereje. Szeretnénk ez utóbbiak közé tartozni. Így várjuk most a te igédet, készek vagyunk igazat adni neked, befogadni azt, megcselekedni azt. Kérünk, erősíts minket ebben, és szólj hozzánk. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, a zsidókhoz írt levél második részének 14-től 17-ig terjedő verseiben így olvashatjuk. Mivel tehát a gyermekek testből és vérből valók, ő is hasonlóképpen részese lett azoknak, hogy a halál által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudni illik az ördögöt. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem az Ábrahám magvát karolta fel. Éppen ezért mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, hogy könyörülő legyen és hív főpap az Isten előtt való dolgokban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Kedves testvérek, a nagypénteki történet Jézus Krisztus teljes magára maradásáról és vereségéről számol be. Amikor csütörtökön éjjel a Gecsemáné kertben letartóztatták, azt olvassuk, hogy tanítványai mind elfutottak. Egyedül maradt ott Jézus, egyedül volt, amikor megkötözve odaállították Kajafás elé, és az éjszaka folyamán azonnal összegyűlt nagy tanács, mint rögtönítélő bíróság, megkezdte a kihallgatását. Hamis vádak záporoztak rá, nem átallottak hamis tanúkat felbérelni ellene, senki nem volt, aki egy szót is mondott volna Jézus védelmére. Ő sem védte önmagát. Amikor másnap reggel átkísérték Pilátushoz, ő megpróbálta bátortalanul megemlíteni Jézus ártatlanságát, de a végén mégis kiszolgáltatta ellenségeinek, hogy megfeszítsék. Egyedül volt Jézus a katonák között, amikor gúnyolták, öklözték és köbdösték, amíg bírta, egyedül vitte a keresztjét a Golgotára, és a kereszten át kellett élnie a legteljesebb magányt, az Istentől való elhagyatottságnak a poklát, és így kellett kiáltania, én Istenem, miért hagytál el engemet? És egyedül volt akkor is, amikor haldoklása közben is gúnyolták, másokat megmentett, magát nem tudja megmenteni. Ha Isten fia, szálljon le most a keresztől, és majd hiszünk neki. Bízott az Istenben, mentse meg most, ha akarja, hiszen azt mondta, Isten fia vagyok. És amikor kilehelte lelkét, és elhangzott a kereszten az elvégeztetett, akkor csak néhányan a legközelebbi rokonai közül, és a tanítványok közül egyetlen valaki, János állt már a kereszt alatt. Pedig Jézus jó ügyet képviselt. Nagypéntek este azonban úgy látszott, hogy ez az ügy mindenestől elbukott. Szép programot helyezett maga elé, ez azonban mindenestől meghiúsult. Néhány esztendő alatt követőinek kis csapata gyűlt köréje, ezek azonban sehol sem voltak nagypénteken, mindnyájan szétszélettek. Ha valaki nagypéntek este értékelni akarta a Jézus ügyet, csak azt mondhatta, hogy teljes vereséget szenvedett. Sereg nélküli vezér, követők nélküli tanító, jobb sorsra érdemes jó ember, milyen kár, hogy ilyen csúfos véget ért, amit képviselt, és csúfos véget ért ő maga is. Ez azonban csak a látszat volt. És mai istentiszteletünkön pontosan erről szeretnék beszélni, hogy minden ilyen felszínes tévedéstől megszabaduljon a mi gondolkozásunk, hiszen néhány héttel a most felsorolt események után több ezer ember egymástól függetlenül a római birodalom egész területén szétszórva vallotta, hogy Jézus Krisztus Úr, sőt, hogy Jézus Krisztus az Úr, ő az egyetlen igazi hatalom, és ezek az emberek egészen személyes tapasztalatokkal támasztották ezt alá. Elmondták, hogy hogyan alakította át a gondolkozásukat, hogy békességet adott a szívükbe, hogy mióta Jézust ismerik és őt követik, értelme és tartalma van az életüknek. És hirdették ezt másoknak is, és hívogattak Jézushoz másokat is, akkor is, amikor némely császárok velük szembeni ellenszenve miatt ezért az életükkel kellett gyakran fizetniük. És ma, csak nem 2000 esztendővel Jézus kereszthalála után, emberek ezrei és milliói ugyanezt vallják. Sokan és sokféleképpen tudjuk elmondani, hogy Jézus Krisztus megszabadított, hogy Jézus tett boldog emberré, hogy Jézus tett emberré. Isten kegyelméből olyan gyakran hallhatok személyes beszámolót arról, hogy mióta Jézussal járok, azóta tudom, mit jelent élni. El sem tudtam gondolni, hogy ilyen élet is van, hogy ezt jelenti az élet. És emberek elmondják, hogyan szabadította meg őket Jézus a félelmeikből, hogyan tanította meg szeretni, megbocsátani, tűrni, hogyan adott reménységet a kétségbeesésük helyére, hogy adott választ a kérdéseikre, hogy cserélte föl bizonyosságra a kételyeiket, hogy cserélte ki az egész benső világukat, új gondolkozást, új szívet, új életet, új élettartalmat adva nekik. Egyre több tanítványa van Jézusnak ezen a világon, és tanítványainak serege meggyőződéssel énekli, vére által nyertem bűnbocsánatot. És valljuk ma is az apostollal, hogy ő békességet szerzett nékünk az ő keresztjének vére által. És akik odafigyeltünk most arra, amit énekeltünk, és csak ugyan hisszük is azt, megmelegedett a szívünk, és bizony meggyőződéssel valljuk, hogy áll a Krisztus szent keresztje elmúlás és rom felett, és Krisztusban beteljesedve látom üdvösségemet. Nagypénteken a Golgotán nem vereség történt. Legalábbis nem Jézus veresége volt az. Ő ott a legnagyobb gyalázatban, a teljes kiszolgáltatottságban, keresztre szögezve tehetetlenül, cselekvés képtelenül a világ legnagyobb győzelmét vívta ki. A zsidókhoz írt levél, amit bibliaolvasó vezérfonalunk szerint éppen ezekben a hetekben olvasunk, pontosan Jézus győzelmét zengi, egészen konkrét adalékokkal támasztva azt alá. És ez a szakasz, amit most hallottunk, Jézus három győzelmét sorolja el. Alig győzi mondani, hogy az ő halálával mi mindent ért el, mi mindent szerzett vissza a mi számunkra. Azt olvastuk, hogy kereszt halálával legyőzte az ember legveszedelmesebb ellenségét, az ördögöt. Kereszt halálával kiszabadította az embert a halál szolgaságából, és kereszt halálával tökéletes engesztelést szerzett a számunkra Isten előtt. Jézusnak ezt a három győzelmét vegyük most sorra, és ezután nézzünk bele, mint egy tükörbe, ebbe az igébe, vajon ezek a Jézusi győzelmek a mi életünkben is láthatók-e már. Hiszen ő nekünk szerezte meg ezt a győzelmet, nem neki volt szüksége erre. Egyedül és kizárólag azért harcolt, azért halt bele ebbe az ütközetbe, hogy a győzelmet nekünk megszerezze. És az ő győzelme hitáltal a miénk lehet. Mit jelent az, amit így olvastunk itt először, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, tudnilik az ördögöt. A Biblia világosan ír arról, hogy az ördög nem az emberi képzelet szüleménye, hanem valóságos és személyes hatalom. Az ember legerősebb és legravaszabb ellensége. Célja életünket tönkretenni. Tönkretenni az egészségünket, a békességünket, emberi kapcsolatainkat, mi magunkat, az életet. Bevált módszere, aminek emberek milliói áldozatul esnek, hogy elhiteti velünk, hogy nincs. Ha ő nincs, akkor nem veszélyes, akkor nem kell tőle óvakodni, akkor nem kell ellene védekezni. Így szedi az áldozatait. Félelmet olt a szívünkbe, mindentől, sokszor meg sem tudjuk mondani, hogy mitől, folyamatosan tanít hazudni, és sarkal arra, hogy hazudjunk, igyekszik távol tartani Isten igéjétől, és Isten gyermekeitől, egyszer öntelté tesz, másszor kétségbeesetté, És igyekszik elérni, hogy különböző kényszerek mozgassanak bennünket. Apróságoktól életveszélyesen fontos dolgokig. Ha arra megyek a lakásban, abból a valamiből mindig ennem kell egy keveset. Feltétlenül innom kell, akkor is, ha nem vagyok szomjas. Mindig arra valamire kell gondolnom. Attól a jövőben esetleg bekövetkezhető veszélytől kell félnem. Ezzel alszom el, ez rontja el az álmomat, ezzel ébredek, ez teszi tönkre a munkakedvemet. És teljesen reménytelen a küzdelmünk ezek ellen a kényszerességek ellen. Hiába határozzuk el számtalanszor, hogy soha többé nem, annál inkább azt tesszük, vagy arra gondolunk. Nincs erőnk vele szemben. És ezért egy újabb hazugsággal próbáljuk vigasztalni magunkat, hogy majd abba hagyom, ha akarom. Olyan elszánt az ördög, hogy Jézust is megtámadta, megkísértette, mindjárt a szolgálata elején, a kereszt előtt is, a Gecsemáné kertben, sőt, még a kereszten is, szállj le a keresztől. Jézus azonban keményen ellenállt. És az ő kereszt halálával megtörte az ördögnek az ember feletti hatalmát. Olyan szépen és kifejezően mondja ezt el maga az Úr Jézus, amikor egyszer az ördög hatalmáról és a saját hatalmáról beszélt, és ezt mondta a tanítványoknak, amikor az erős fegyveres őrzi a palotáját, amilyen van, békességben van. De mikor a nálánál erősebb reájővén legyőzi őt, minden fegyverét elveszi, amihez bízott, és amit tőle zsákmányol, azt elosztja. Van az erős fegyveres, és van a nálánál erősebb. Van az erős fegyveres, aki őrzi azt, amit megszerzett magának, mindazt a zsákmányt, ami a csapdájába hullott, emberek milliárdjait, de van egy erősebb fegyveres, és az eljövén elszedi minden fegyverét, és kiszabadítja a foglyokat. És ez az erősebb fegyveres volt Jézus Krisztus. És ez a győzelem éppen az ő golgotai kereszt halálakor következett be. Azóta megvan az a lehetőségünk, hogy nem kell az ördögnek engedelmeskednünk. Ő még mindig rombol, még egy kevés ideje van, és addig mindent elkövet, hogy tönkre tegyen minket, s minél többeket. De aki Jézusban hisz, az már ismeri az ő szándékait, az ismeri őt magát, unik az ellenséget, az észreveszi és idejében felismeri a csapdákat, az kikerüli a csapdákat, mert a keskeny út, ami Jézus után vezet, az ezeket a csapdákat kikerüli. Aki Jézus után lép, annak győzelmes élete van. Sokkal erősebb nálánál is az ördög, de az újjászületett ember tudja, hogy erősebb az, aki bennetek van, a hitáltal bennünk élő Krisztus, mint aki ebben a világban van. A Krisztushoz való közelségünk, a vele való valóságos hitbeli közösségünk győzelmet ad az ördög minden alvasságával és erejével szemben. Beteljesedett az ősi profécia, az asszony magva a kígyó fejére taposott. Nagy pénteken, a Golgotán. Ez Jézus egyik győzelme, amit alapigénk említ. A másik az, hogy éppen ezáltal kiszabadította az embert a halálnak a szolgaságából. A halálfélelem emberlétünk természetes velejárója. Van azonban ennek egy olyan beteges, kóros, túlhajszolt formája, ami valósággal megkötözi az embert, úgy, ahogy itt olvastuk, hogy megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Ezek az emberek azok, akik vagy úgy védekeznek a haláltól való félelem ellen, hogy egyáltalán nem is beszélnek a halálról. Van több ilyen ismerősöm. Ki sem szabad ejteni a jelen létükben ezt, mintha nem egészen természetes vele járója lenne az ember létnek, hogy aki megszületett, annak egyszer meg kell halnia. Erről nem szabad beszélni. Mások pedig úgy védekeznek ezzel a félelemmel szemben, hogy bizonyos tettetett közönnyel, hányaveti cinizmussal beszélnek a halálról, és emögé az állarc mögé bújnak a félelmeikkel. Jézus ismerte a halálfélelmet, és a Gecsemáné kertben imádságban az Atya elé vitte. Jézus ismerte a halált is, hiszen ő valóságos ember volt, és nagypénteken valóságosan meghalt. De éppen az ő halálával leplezte le a halál lényegét, mitológiátlanította a halált. A maga nyers valójában mutatta be az övéinek, így is beszélt róla, és beszél az ő igéjében ma is. Elhúzta a függönyt, s lehet látni, hogy micsoda a halál. És aki tudja, hogy Jézus kereszt halála óta micsoda a halál, az így beszél róla, mint Pál a korintusi levél végén: halál, hol a te fullánkod? Pokol, hol a te diadalmad? Hála az Istennek, aki a diadalmat adja nékünk, ami Urunk Jézus Krisztus által. Mert nagypénteken az történt, hogy a halál, mint minden ember veszedelmes ellensége, fullánkját beledöfte Jézusba, és kihúzni már nem tudta. Kiszakadt a fullánkja. Ő maga még van, pusztít, rombol az új teremtésig, mint ahogy az a mély is röpül még rövid ideig, amelyiknek a fullánkja a szúrás után kiszakadt, de újabb döfést már nem tud adni. Nem tud sebezni. Aki Jézusnak hisz, az ezt tudja. Ezért nem fél a haláltól. A halál továbbra is fájdalmas, de nem félelmes tényezője az életünknek. Aki ezt tudja, az ezzel a hittel és békességgel tud elbúcsúzni azoktól, akiket Isten elszólít mellőle, ezzel a teljes békességgel, derűvel és reménységgel tud gondolni a saját halálára, mert tudja, hogy mi történik vele. Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, a többiek nem, de akik az Úrban halnak meg, igen, mert a halál a számukra átmenetel a teljes dicsőségbe. Ezt az átmenetelt biztosította nekünk Jézus. És aki ezt előre tudja és komolyan veszi, az semmiképpen nem tarthatja rettegésben a halál. Az is könnyezik, amikor valakit elszólít mellőle Isten, de egészen másként könnyezik. Annak a szíve is összeszorul talán, ha arra gondol, hogy egyszer ő is befejezi itt az életet, és el kell válnia azoktól, akiket nagyon szeret, de egészen másként szorul össze a szíve. Úgy, mint aki túllát a láthatókon, úgy, mint aki ismeri a valóságot, úgy, mint aki tudja, hogy a halál legyőzött ellenség. Jézus győzte le. És van a halálnak a Bibliában egy másik, egy mélyebb értelme is, a teljes, a totális halál, a kárhozat. Ez az az állapot, ahonnan nincs kiút, ahonnan az ember önerejéből nem tud kiszabadulni. A bűn zsoldja halál, és ez olyan állapot, amelyikből mi nem tudjuk kiszabadítani magunkat. Isten igéje azt mondja, hogy Jézus kereszt halála a kárhozat falán is ajtót nyitott. Ki lehet jönni onnan? És aki ő benne hisz, az már itt, ebben a földi életben átmehet a halálból az életbe. Ha Isten segít minket, erről részletesen majd húsvétkor lesz szó az akkori igénk alapján. Jézus második győzelme tehát, amit alapigénk említ, az, hogy legyőzte a halált. És a harmadik az, hogy tökéletes engesztelést szerzett a számunkra, mint irgalmas és hív főpap az Isten előtt való dolgokban. Az Ószövetség idején a főpap minden évben egyszer a nagy engesztelési ünnepen egy leült bárány vérével belépett a szentek szentjébe, és a vért ráhintette a szövetség ládára. Azt jelképezte ez az egész népnek, amelyik összegyűlt ezen a nagy ünnepen, hogy az Isten ellen való lázadás, a bűn véres valóság, és ezért halálos ítélet jár. Isten azonban megengedi, hogy az ember megváltsa a maga életét egy ártatlan állat életével. Ez volt az áldozat bemutatásának az egyik értelme, és ez volt a jelentősége annak, hogy a vért bevitte a főpap a szentek szentjébe. Ezt azonban mindig újra ismételni kellett, ami mutatta azt, hogy nem volt tökéletes elintézése a bűnnek. Jézusról azt olvassuk, hogy ő az Isten báránya, aki elvette a világ bűnét. Az ő golgotai halála áldozat volt. Áldozat bemutatása. Mint hív főpap engesztelést szerzett a nép bűneiért. Jézus tehát a népért halt meg. Jézus a mi bűneinkért halt meg nagypénteken, és nekünk szerzett tökéletes engesztelést Istennél. Alapigénk kitér arra is, ha nem részletesen, hogy éppen ezért kellett neki embernek lennie. Hiszen az ember bűnéért csak ember tehet eleget. De minden ember bűnéért egyszer és mindenkorra csak valaki olyan tehet eleget, aki maga nem vétkezett. Ezért kapcsolta össze a megváltó isteni természetét az emberi természettel. Kálvin János olyan világosan, biblikusan írja ezt le, amikor azt mondja, hogy Jézus magára vette azt, ami természet szerint nem az övé, ami emberi testünket, hogy utána nekünk adhassa azt, ami természet szerint nem a miénk, tudnilik az ő isteni igazságát és szentségét. Ez a magyarázata Jézus kettős természetének, és ezért hangsúlyozza az ő engesztelés szerző áldozatánál az ige, hogy mindenestül fogva hasonlatosnak kellett lennie az atyafiakhoz, akik a bűnt elkövettük, hogy így a mi számunkra szerezhessen tökéletes engesztelést. Emberi testét áldozatul adta a halálnak, isteni természete azonban legyőzte a halált, és ezt a győzelmet nekünk adta. Úgy látszik tehát, hogy nagypéntek a totális vereség napja. Az igéből azonban kitűnik, és a hit számára világosan ragyog, hogy Jézus igazi győzelmének a napja. Halálával legyőzte legnagyobb ellenségünket, az ördögöt, halálával kiszabadított minket a halál szorításából és a neki való kiszolgáltatottságból, és halálával odaállított minket a Szent Isten elé, tökéletes igazságban és szentségben, mivel engesztelést szerzett a mi bűneinkre. Ha most ezt úgy igazán tudnánk részletezni, akkor kitűnne, hogy emberi életünk legsúlyosabb sors problémáinak a megoldását jelentette Jézus Krisztus halála. Azoknak a problémáknak a megoldását, amiket mi önerőnkből nem tudtunk addig, és nem tudnánk sohasem megoldani, amiknek a megoldása nélkül viszont lehetetlen tovább élnünk. Isten igéje azt kérdezi most tőlünk, hogy csak ugyan megoldódtak-e ezek a problémák a mi személyes életünkben is. Igaz-e az, hogy nincs többé hatalma rajtunk az ördögnek? Igaz-e az, hogy mi nem engedünk neki? Igaz-e, hogy felismerjük a csapdáit, hogy ismerjük a szándékait? Hogy jellemző ránk az, amit így mond az ige, engedelmeskedjetek Istennek, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek, közeledjetek Istenhez, és közeledni fog hozzátok. Szabadok vagyunk-e mi már minden az előbb említett kényszerességtől? Nincs semmi olyan, hogy valamit tennünk kell, valamire gondolnunk kell, valamit nem merünk elkezdeni vagy megvalósítani. Ha van, ez mind azt jelenti, hogy kötöz minket az ellenség. Azt jelenti, hogy a mi életünkben még nem lett valóság az a nagy szabadítás, amit pedig Jézus mindannyiunk számára elkészített és kínál, és megszerzett a kereszten. Ha minket gyötörhet még aggodalmaskodás, ha félelmek vannak bennünk, az azt jelenti, hogy ez a szabadítás még nem lett igazán a miénk. És vajon hogy állunk a másikkal? Mit jelent nekünk a halál? Hadd javasoljak ilyen egyszerű próbákat, testvérek. Milyen gondolataid támadnak, ha most arra gondolsz, akit nagyon szerettél, és nemrégiben Isten elszólította mellőled? Milyen gondolataid támadnak? És milyen gondolataink támadnak, ha arra gondolunk, hogy jövő nagypénteken már nem biztos, hogy itt leszünk ebben az életben? Félelem, bizonytalanság, lázadás, menekülés, ne beszéljünk erről. Valóban úgy látjuk mi a halált, ahogy azt Jézus nekünk bemutatja, legyőzött ellenségnek, az élet természetes hozzátartozójának, ami fölött azonban ő diadalt aratott, és diadalt ad mindazoknak, akik benne hisznek. Nincs fullánkja. Zümmög, dünnyög, ijeszget, a szívünket egyszer majd leállítja, de végzetes bajt okozni nekünk már nem tud. Mert azt mondja Jézus, hogy én vagyok az élet. És aki én bennem hisz, az, ha meghal is, él. Aki ő benne hisz. És hogy vagyunk Jézus harmadik győzelmével? Hogyan értékeljük mi önmagunkat az Isten előtt állva? Kiknek láthat minket Isten? Testvérek, amíg valaki kezdi a maga érdemeit sorolni, amíg valaki a saját jó cselekedeteiben bízik, amíg valaki önmagát másokkal hasonlítja össze, és próbál a maga mentségére felhozni minél több dolgot, azt jelenti, hogy fogalma sincs arról, hogy Jézus mit végzett el nagypénteken érte. Amíg valaki saját magában bízik, vagy nem bízik már magában sem, és ezért kétségbe esik, és lemond arról, hogy neki jövője van. Az azt jelenti, hogy még nem lett az övé a nagypénteki győzelem. Ez azt jelenti, hogy ő érte még, hiába halt meg Jézus. Hiába szerzett tökéletes engesztelést. Ez még neki nem ad békességet, nem ad bizonyosságot. Ez még nem lett az ő örömének a kiapadhatatlan forrása. Ez nem táplálja a reménységét, nem ad neki tartást az élet viharaiban, a bűnnel vívott harcaiban. Jézusnak ez a győzelme még nem az övé. Jézus igazsága még nem az övé. Ő még a maga igazságához ragaszkodik. De hát kié lesz ez a győzelem? Itt van világosan alapigénkben. Nem angyalokat karolt fel, mondja a levél írója, hanem az Ábrahám magvát karolta fel. Érdekes kifejezés. Előtte az Ádám magváról van szó. Az azt jelenti, hogy minden ember. Minden ember az Ádám magva. És az Ábrahám magvai azok kik? Azok, akik hisznek. A Biblia következetesen így nevezi azokat, akik Isten szavát igaznak tekintik, és ráállnak, és neki engedelmeskednek, hogy az Ábrahám magva. Ez jellemezte Ábrahámot. Mondhat mindenki, amit akar, amit Isten mondott, ő azt fogadja el. Ha a tapasztalatai ellene mondanak annak, akkor is azt fogadja el, amit Isten mondott. És aszerint cselekszik. És Isten mindig megpecsételte az ő ígéreteit és parancsait. Jól járt Ábrahám, valahányszor engedett Istennek. Hinni és engedelmeskedni. Ez az ábrahámi magatartás. Hinni és engedelmeskedni, ezzel lehet miénk Jézusnak a győzelme. Aki hisz, ő benne. Aki mindezt komolyan veszi és tartja a kezét, az üres kezét, a megüresített kezét, hogy ez a győzelem kell nekem, Uram. Én ezzel a két kézzel már sokféle fegyvert megfogtam, nem tudtam legyőzni sem az ördögöt, sem a magam rossz hajlamait, nem tudtam elvagdalni saját kezemen a bilincseket, nevetséges erőlködés volt, Uram. Köszönöm, hogy te szabaddá tettél. Hiszem, hogy szabad vagyok. A te szabad gyermeketként akarok élni. Ott a te közvetlen közeledben, hogy mindig kapjak tőled erőt, békességet, áldást. Ezek az Ábrahám magva. Hinni ezt jelenti. Mindezt komolyan venni, mindezt elfogadni, és mindezzel így élni, Jézussal együtt, őt követve. Lehet győzelmes életet élni, testvérek. El lehet indulni a győzelmes élet útján, akár ma. Minél később halasztja valaki, annál bizonytalanabb, hogy valaha is meg fogja kóstolni Jézus kereszt halálának a jó gyümölcseit. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Az ő győzelmét kínálja nekünk is. Nem kötelező elfogadni, lehet tovább vergődni, kínlódni, rettegni, aggódni, küszködni, okoskodni, menekülni, elkárhozni. De ő azért halt meg, és azért feszítetett meg, hogy életünk legyen, és bővölködjünk. Boldog ember, aki ma elindul ezen az úton. Imádkozzunk. Úr Jézus, sokszor úgy gondoljuk mi is, hogy vereséget szenvedtél a kereszten. Sokszor még sajnálunk is, elkezdünk siratni téged. Köszönjük, Urunk, hogy te már akkor, aznap, amikor kísértek ki a Golgotára, józanítottad a téged siratókat, és azt mondtad, hogy önmagukon sírjanak. Köszönjük, hogy ma is ezt mondod nekünk, ha mi sajnálkozunk rajtad. Ha itt valakit sajnálni kell, Urunk, akkor azok mi magunk vagyunk, hogyha a te győzelmed még mindig nem kell nekünk. Hogyha mi magunk akarunk győzni olyan ellenségekkel szemben, akik sokkal erősebbek. Szeretnénk most megalázni magunkat előtted. Szeretnénk dicsőíteni téged, mint győzelmes urat. És szeretnénk tartani koldús kezünket az ajándékokért, amiket a te haláloddal szereztél vissza nekünk. Köszönjük a bűnbocsánatot, köszönjük a szabadságot, köszönjük az Isten fiúságot, köszönjük, hogy békességet szereztél a te keresztednek vére által, és békességünk lehet Istennel, önmagunkkal, egymással, még az ellenségeinkre is megbékélt szívvel gondolhatunk. Köszönjük, hogy életet szereztél és kínálsz nekünk, és hogy mindezt a győzelmet nekünk szerezted és nekünk kínálod. Kérünk, hogy tedd ezt most egészen világossá és személyessé a számunkra. És könyörülj rajtunk, mert a mi béna kezünket magunktól kinyújtani sem tudjuk. Gyógyítsd meg a mi hitünket, a mi kezünket, hogy mindazt, amit te kínálsz, boldogan és bizalommal elfogadjuk. Hogy elkezdjünk élni, hogy tudjunk éltetni másokat, hogy átmenjünk a halálból az életbe. Áldunk téged, hogy a te keserves kínhalálodnak ilyen édes gyümölcsei vannak ma is, a mi számunkra is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. titokba távozó szeretteim, ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen.